vagy legalábbis nem nyilvános dolgokról. Az összes ilyen esetben a szolgálatok bármi ilyesmit csak úgy végezhetnének, hogyha ahhoz igazságügyminiszteri engedélyt kapnak.
Vagy bírói? Vagy bírói?
Nem. Igazságügyminiszterit. A magyar rendszer azért sajátos, mert a bírói engedély az a rendőrségi vagy NAV-os nyomozások esetében működik. Tehát, hogyha büntető eljárás esetén kell valakit lehallgatni például, vagy bekazust alkalmazni, akkor a rendőrségen készítenek az ezzel foglalkozó nyomozók egy előterjesztést, azt elviszik az illetékes erre felhatalmazott bíróhoz, aki ezt megnézi és eldönti, hogy ennek alapján ad-e ilyen felhatalmazást vagy nem. A titkos szolgálatok esetében a nemzetbiztonsági törvény azt írja elő, hogy a szolgálatoknak ilyen esetben szintén egy nagyon alapos előterjesztést kell készíteniük, ezt el kell vinniük az igazságügyminiszterhez, az igazságügyminiszter pedig vagy aláírja, vagy nem.
Egyébként nekem az volt a benyomásom, hogy a sietség, amivel megszabadultak Varga Judittól, az részben ennek volt az eredménye, hogy Varga Judit nagyon ormótlan módon az egészet leadta Völner Pálnak. Tehát nem is az igazságügyminiszter engedélyezte a Pegasus használatát.
Igen. Azt el kell mondjam, hogy ez nem az igazi megoldás, hogy az igazságügyminiszter engedélyezi, mert tulajdonképpen ebben az esetben a végrehajtó hatalom egyik ága ad engedélyt a végrehajtó hatalom egy másik ágának, hogy lehallgassanak valakit. Tehát ez önmagában nagyon sok kérdést vet fel. Azt azért el kell mondjam, hogy amikor nekem kellett ezt csinálnom, akkor mind a első Fidesz kormány alatt, mint pedig a Horn kormány idején az akkori igazságügyi miniszterek ezt rendkívül komolyan vették. Tehát ott valóban alaposan föl kellett készülni, ha az ember egy ilyen lehallgatásra engedélyt akart kérni, mind jogi szempontból meg kellett alapozni, mind pedig tartalmilag, hogy miért nem lehet azt az információt más eszközökkel megszerezni. A Völner esetben számomra azért nem érthető a dolog, mert ha valaki ellen valamilyen gyanú fölmerül és büntető eljárás, és annak kell aláírni a lehallgatási engedélyeket, hát az enyhén szóval kétségessé teszi az egésznek a törvényességét. De hozzátenném még ehhez az egészhez azt is, hogy azt a Pegasusból lehetett látni, hogy akiket lehallgattak annak idején. Én el nem tudom képzelni épésre, hogy azokat az előterjesztéseket hogyan indokolták meg, és miért írták alá. Ugyanis akkor lehet valakit lehallgatni, hogyha olyan tevékenységet végez, hogy az nemzetbiztonsági kockázatot okoz, és ezért mindenképpen meg kell tudni azt, hogy ő mit csinál. Na most, hogy egy újságíró, vagy egy önkormányzati vezető, vagy egy a kormánytól független vállalkozó, hogy kerülhet bele ebbe a célkeresztbe, hát ez azért nagyon-nagyon sok kérdést föltesz. Hozzá szeretném azt is tenni, hogy ha változás lesz, akkor az is nagyon fontos lenne, hogy ezt az iratanyagot nagyon alaposan feldolgozzák.
Erre majd térjünk vissza. Egyébként csak úgy közbevettem, hogy most kapott politikai menedékjogot Magyarországon Zbigniew Ziobro, aki pontosan ezt csinálta a Pegasussal Lengyelországban. Tehát az ellenzék lehallgatására használta föl, mint igazságügyminiszter, cum legfőbb ügyész, és a baj az volt többek között, a fő baj az volt, hogy egy olyan alapból vásárolta meg ezt a kémszoftvert, amit a bűncselekmények áldozatainak a megsegítésére hoztak létre annak idején, tehát teljesen törvénytelen volt. Nem volt kérdés, hogy miért engedélyezte, mert ez volt a politikai érdeke.
Magyarországon elviekben bármi ilyen eszköz beszerzéséhez, hogyha az túllép a közbeszerzési értékhatárt, akkor elviekben a Nemzetbiztonsági Bizottság jóváhagyása szükséges.
Ami kétharmad plusszal a kormány kezébe van, tehát ha ezen változtatni akarok, akkor valahogyan meg kell változtatni a kétharmados rendszert.
Igen, hát itt beszélhetünk majd arról is, hogy hogyan lehetne ezt olyan garanciákkal körbebástázni, hogy ilyenek ne fordulhassanak elő.
Nagyon szívesen. Akkor most térjünk rá arra, ami meg volt jelölve, mint téma, tehát mi a különbség az állambiztonság és a nemzetbiztonság között? Milyen pályát járt be Magyarország ebből a szempontból? Tehát ahogy én nézem, az állambiztonságból lett nemzetbiztonság, ami nagyon sok mindenben megőrizte az személyileg is, meg gondolkodásmódban is az állambiztonsági rendszernek a hagyományait, de megfelelt egy demokratikus nemzetbiztonsági apparátus követelményeinek, majd ez az újabb rendszerváltás után visszacsúszott állambiztonságba.
Igen, én maximálisan egyetértek ezzel, hogy újabb rendszerváltás. Ugye volt egy 90-ben, ami demokratikus rendszerváltás volt, és volt a 2010-es, ami illiberális, mondjuk így. És akkor finomak voltunk.
Az elmélet az más kérdés.
Igen. Tehát azt gondolom, hogy egy nemzetbiztonsági szolgálatokról akkor lehet beszélni, hogyha az adott országban demokratikusan választott kormányzat működik, amelyik nem kapaszkodik fogva a körömmel a hatalomhoz, hanem elsősorban azzal törődik, hogy annak az országnak melyek a legfontosabb nemzeti érdekei. És ehhez kapcsolódóan milyen nemzetbiztonsági kockázatok vannak, és a szolgálatok azok szigorú törvényi és bírói kontroll alatt állnak. Ráadásul adott esetben még a sajtó is foglalkozhat, vagy foglalkozik alaposan azzal, hogy törvényesen működnek-e vagy sem. A dolog akkor kezd átváltani állambiztonságiba, hogyha a kormányzat alapvető céljává már a saját hatalmának a megtartása válik, legyen az akár egy rendszerszerű diktatúra, mint amit Oroszországban látunk, vagy legyen ez egy személyes autokrácia, mint amit Magyarországon építettek föl. Tehát ilyen szempontból teljesen mindegy az, hogy rendszerszerű vagy mafia államszerű és személyes autokrácia van. Ha ilyen van, akkor óhatatlanul a szolgálatok is állambiztonsági szolgálatokká válnak, mert a feladataik közé egyre hangsúlyosabban bekerülnek a belbiztonsági funkciók. Magyarán ez azt jelenti, hogy akkor egyre többet foglalkoznak azzal, hogy mit csinál az ellenzék, amely ellenségé minősül, mit csinál a független sajtó, és mit csinálnak azok a gazdasági szereplők, akik nincsenek összhangban a kormányzattal.
De megjegyezném azt, hogy 18-ban volt egy olyan dolog is, hogy a idézőjelben vagy idézőjel nélkül nemzetbiztonsági szolgálatok megfigyelték az OLAF-nak a munkatársait, akik viszont azt ellenőrizték, hogy az Elios, azaz Tiborcz cége mit csinál. Tehát pontosan ez, amit a Bálintok megírnak, hogy a két fő cél a vagyonfelhalmozás és az hatalom megtartása és koncentrációja. Ezt szolgálják ezek szerint a nemzetbiztonsági, idézőjelben nemzetbiztonsági szolgálatok, titkosszolgálatok.
Hát nem csak a szürkének van 50 árnyalata, hanem az állambiztonságnak is. Tehát mondjuk fekete autótól talán ma nem kell tartani, de az például, hogy a szolgálatokat felruházták ilyen hatósági jogosítványokkal, ez azért semmi jót nem ígér. Visszakanyarodva az állambiztonság nemzetbiztonság kérdéséhez. Tehát én úgy látom, hogy 2010 óta ez a rendszer egyre inkább ilyen állambiztonsági irányba csúszik el. De ha körülnézünk a világban, akkor azt azért látni kell hozzá, hogy ugye a mai világban három olyan szolgálat van, amely úgynevezett globális titkos szolgálati rendszer ország van, ami globális titkos szolgálati rendszerrel rendelkezik, a kínai, az orosz és az amerikai. Ebből a kínai és az orosz az egyértelműen állambiztonsági jellegű. Hát de most már az amerikai is kezd az lenni. Tehát az új nemzetbiztonsági stratégia elfogadásával azzal, hogy Európa ellenségé, felbomlasztandó ellenségé válik, azzal, hogy amerikaiak beavatkoznak a választásokba Európába, vagy a kisebb és nagyobb európai államok politikai életébe, azzal, hogy Grönland elfoglalása feladattá válik. Ez azért az amerikai szolgálatoknak is teljes egészében átszabja a feladatrendszerét, hiszen a külföldi főellenségé most nem úgy tűnik, hogy nem Kína és Oroszország válnak, hanem Európa maga, mint felbomlasztandó célpont. Ráadásul, hogyha megnézzük azt, hogy mi történik az amerikai belpolitikában, akkor azt lehet látni, hogy egyre határozottabb az erőszak alkalmazása minden másként gondolkodó, vagy ellenzéki, vagy független fellépése szemben. Most éppen a Fednek az elnöke ellen indítottak büntető eljárást Amerikában. Na most olyan rendszer nincsen, amiben ilyen feladatok vannak a politikában, meg az erőszak szervezeteknél, tehát a rendőrségnél, akiknek vannak hatósági jogosítványai, olyan nincs, hogy akkor a titkos szolgálatokat ne vonnák be belpolitikai téren ezekbe a feladatokba. Tehát amit látunk Amerikában, az úgy rohan azután, ami Magyarországon lezajlott az elmúlt 15 évben a titkos szolgálati szférában. Tehát, hogy a titkos szolgálatok egyre inkább a hatalom megtartására kell, hogy koncentráljanak, ezzel kapcsolatos információkat kell, hogy szerezzenek,
és ettől fogva
ők is állambiztonsági, egyre inkább állambiztonsági jelleggel működnek.
Jellemző módon egyébként a satírozásról van szó. Az Epstein iratokból óriási tömegű sor van kihúzva feketével, amit persze lehetett, eléggé dilettáns módon csinálták, tehát aztán el lehetett olvasni, de ez egy más kérdés, de ez a tendencia, ez ott is érvényesül.
Igen.
Teljes.
Valami van az érintkezés.
Igen, sajnos teljes egészében. Magyarországon én azt gondolom, hogy a fordulat az igazándiból valóban ezzel a 18-as történettel kezdődött egyrészt, de hogyha a legutóbbi, ugye ez Panyi Szabolcsnak volt a legutóbbi oknyomozása, amikor föltárták azt, hogy Brüsszelben az információs hivatal munkatársai buktak meg. És ez azért érdekes, mert ez az az időszak volt, amikor az információs hivatal, és mindkét esetben az információs hivatal körül alakult a történet, ez az az időszak volt, amikor az információs hivatal a miniszterelnökség, azaz Lázár János irányítása alatt volt. Jellemző volt az, hogy 12 és 18 közé teszik Panyi Szabolcs ennek a tevékenységnek a felfutását. Ez jellemző volt, hogy ebben az időszakban évről évre emelkedett a kötelezettségszegési eljárások száma Magyarországgal szemben. És ahogy emelkedtek ezek a számok, és egyre több ilyen eljárás kezdődött Magyarország ellen, úgy követelte a miniszterelnökséget irányító miniszter egyre intenzívebben azt, hogy az információs hivatal munkatársai Brüsszelben próbáljanak információkat szerezni arról, hogy mi a tartalma ezeknek az eljárásoknak, és ezeket hogyan lehetne befolyásolni. Na most, mivel ugye Lázár János annak idején, nem tudom, emlékeznek-e rá, nyilatkozta azt, hogy hát a miniszterelnökség az nem egy családbarát munkahely, mert amikor ő hajnalba bement, akkor mindenkinek ott kellett lenni, de ha még este 11-kor akart valamit, akkor is még ott kellett lenni minden munkatársnak. Tehát ő rendkívül feszes határidőket szabott, és valószínű ez is szerepet játszhatott abban, hogy ezek a munkatársak hát lebuktak ezzel a mondjuk így információszerzés beszervezési kísérletekkel, mert mint azt a újságban meg lehetett tudni, beszervezési nyilatkozatot is alá akartak iratni olyan magyarokkal, akik az EU apparátusában dolgoznak. De hát teljesen rosszul kezdtek hozzá, mert ugye, hogyha valakit be szeretne szervezni, hogy ügynök legyen, akkor azt megcsinálhatja úgynevezett pressziós alapon, vagyis valamivel megzsarolja és nyomást gyakorol rá, megpróbálhatja anyagi alapon, egy kalap pénzért, vagy megpróbálhatja valamilyen érdek vagy eszmei közösség alapján.
Hazafias, ahogy a...
Igen, ezt régen úgy hívták, hogy hazafias alap. De hát amikor azzal mennek oda egy EU-ban dolgozó magyarhoz, aki azért megy oda, mert ő úgy gondolja, hogy az EU, meg az integráció, meg a föderalizmus előmozdítása az egy jó dolog Magyarország számára is, nem pedig egy önmagában vett valami, akkor ő hozzá oda menni azzal, hogy én is magyar vagyok, te is magyar vagy, és ugyanazért dolgozunk, hát ez nem biztos, hogy fog működni.
Tehát...
Say funny things I heard today. I heard that he's left you and run off to sea. Could be the best thing that's happened to me.
Well, it's you I'm thinking of.